itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Telefonálok, de még nem veszik fel. Jó reggelt kívánok, a vonalban Lázár János, aki hallható módon autóban talán?
Igen, jó reggelt.
Jó reggelt kívánok. Az iránt érdeklődöm, és nem tudom, hogy lehet-e öntől azt kérni, hogy relatíve civil módján, vagy nem civil módján, fideszes frakcióvezetőként szól, amikor látta tegnap a demonstrációt a szabad sajtó úton, miközben mindenki az ott lévők számáról érdeklődik, és ha az nem éri el a 100 000-et, akkor már nem is számít, pedig állítólag nem a méret a lényeg. Szóval, hogy hallott-e azt a dalt, amely odahívta az alapvetően fiatalokat, de nem csak fiatalokat, illetve ha hallotta is őket és látta is őket, mi jutott az eszébe?
Sajnos az a helyzet, hogy se nem láttam, se nem hallottam, mert délelőtt városi, délután pedig vidéki ünnepségeken voltam, és én csak késő este jöttem haza.
Mit érzékel ön abból, hogy nem csak fideszes nagygyűlések vannak 56. október 23-a kapcsán, hanem ellenzéki nagygyűlések és civil és nem civil mozgalmak részéről, amelyek növekvő ellenállást mutatnak a mostani kormányzat ellen, egyenesen azt mondják, hogy elég az Orbán-féle rendszerből, illetve hát valószínűleg a mostani kormánypárt nem szívesen hallgatja az Orbán takarodj skandálást.
Nézd, mindenkinek szabad joga, lehetősége, szíve joga, hogy elmondja a véleményét. Az a jó, hogy ebben az országban ezt meg lehet csinálni, ez is bizonyítja, hogy jól működik a rendszer.
Hát e tekintetben kétségtelen, tehát hogy lehet demonstrálni, az a szabadságnak a jele.
Már lehet, úgy látom, hogy elég sok mindent lehet, tehát nem látok demokrácia deficitet.
Nem biztos, hogy ez azt is jelenti, hogy nincsen egyben demokrácia deficit, de menjünk sorra. Egy másodperc türelmét kérem, mert valaki azt mondja, hogy a gyorsforgalmi út le van zárva. Ez egy közlekedési hír volt, amelyet itt a mi beszélgetésünkben elmondtam. Amikor ön elmondta a beszédét részint Csalók közben, részint Hódmezővásárhelyen, az ön szövege volt, írták önnek, mit tartott ebben ön lényegesnek?
Két szituációban voltam. Egyrésztről Dunaszerdahelyen meghívott a Magyar Koalíció pártja és egy civil szervezet abból a célból, hogy beszéljek. Ott mindig nehezebb határon túli magyarok kapcsán nyilván az embernek ilyen értelmezési környezetbe kell próbálnia helyezni az eseményeket, és hogy mi lehet ma az üzenete egy határon túli magyar számára. Ez egy érdekes dolog volt, és érdekes volt maga a rendezvény is, az ember ilyenkor elég sajátos benyomásokat tud szerezni.
Ez nem tudom, mit jelent.
Hát, hogy relativizálódnak a saját problémái, mert mi el vagyunk a magunk dagonyájába, másik ember meg hát egy olyan országban kell élni a hétköznapjait magyarként, ahol valóban a magyarság megvallása és a magyarként való létezés, vagy a magyar nyelv használata evidencia. Nem természetes és nem normális dolog a szlovák államhatalom szerint, hogy valaki magyarul beszél, vagy magyarul létezik, vagy magyarként létezik. Ez elég döbbenetes így a 21. század.
Engedje meg, hogy itt én kirakjak egy slágvortot, és innen folytatjuk. Ön mit szól ahhoz, függetlenül attól, hogy érintett, vagy nem érintett,
Igen. Hogy
a névszámlálás kapcsán mind a katolikus egyház, mind a mazsihisz szükségesnek tartotta azt, hogy az emberek vallják be, hogy ők katolikusok, vagy pedig zsidók, miközben én azt gondolom, hogy ez a népszámlálástól teljesen független, és az embereket erre felszólítani, Nem folytatom.
Saját az ön... híveiket szólították fel. A saját híveiket miért nem szólították fel?
Mert azok ők magától is tudják, hogy katolikusok vagy zsidók. Tehát nem attól lesznek hirtelen katolikusok vagy zsidók, hogy a katolikus egyház vagy
megkérték, a... Megkérték a saját híveiket, hogy vallják meg vallásukat.
Igen, de én arra gondoltam párhuzamba állítva azt, amit ön mond, és amit én kérdeztem, nem azonos igen. ranggal, hogy miközben Szlovákiában megvallani az, hogy valaki magyar nem könnyű, ugyanakkor Magyarországon pedig az ember nem érti, hogyha valaki katolikus, vagy valaki zsidó, akkor arra miért kell felszólítania az ő egyházát, vagy az ő kulturális közösségének, vagy nem tudom, micsodája a mazsihisz, hogy ő egyébként vallja be azt, amit egyébként annélkül is be kéne, hogy vallja.
De ezt a mazsihiszen belül és a római katolikus egyházon belül kell rendezni. Én nem tartom rossz dolognak, hogyha az egyházak népszámlálás idején számba veszik azokat, akik a közösséghez tartoznak, és adott esetben még egy kampányt is folytatnak. Egyáltalán nem. Én ebben egyáltalán nem látok problémát.
Hát akkor ebben nem vagyunk teljesen egyformák, de térjünk vissza ezek szerint északra, és aztán pedig délkeletre. Miután...
Igen, hát északon ez volt a helyzet, Dunaszerdahelyen ez volt a helyzet, hogy ez azért egészen megdöbbentő dolog, és hát az a dilemmája a helyi közösségnek, hogy nyilván szeretne otthonra lenni és normálisan élni a szlovák köztársaság állampolgáraként, ugyanakkor megőrizni a magyar identitását, és nyilván szeretné, hogyha ebben békén hagynák, és hát az államhatalom az úgy látom, hogy folyamatosan szórakozik ezzel a kérdéssel. Ez megnehezíti az ottani magyar hétköznapi, és eléggé kilátástalannak tűnő harcokba is bocsátkoznak, ugyanakkor jövő tavasszal a parlamenti választások lesznek. Óriási kérdés az, hogy a magyar politikai erők közül bármelyik is megkapja azt a többséget, ami a parlamentbe bejutáshoz szükséges. Ugyanez lesz egyébként majd Romániában is a kérdés a következő évi választások alkalmával. Ez 20 év vonatkozásában, ami Kárpát-medencei nemzetstratégiánkat illetően eléggé sok kérdést vett fel.
Ön Dunaszerdahelyen egyebek között azt mondta, hogy az 1956-os magyarok a reménytelenség korában választotta, nem még egyszer. A legfontosabb oka remény volt, az 1956-os magyarok a reménytelenség korában választották a reményt, szögezte le Lázár, hozzátette, ez döntően az akkori fiatalságnak köszönhető. Szeretném, ha tudná, hogy a mostani fiatalság egy része pedig azt mondta, hogy ők a mostani fiatalok pedig a mostani rendszert szeretnék nem ugyanúgy, de megváltoztatni, ha tetszik, megdönteni.
Hát változtassák meg, van, lesznek demokratikus választások, senki nem gátolja őket, hogy megváltoztassák a rendszert.
Menjünk Hódmezővásárhelyre, ahol meglehetősen cudar idő volt akkor, amikor ön az ünnepi beszédét mondta.
Az eső, igen.
Az esernyők legalábbis ezt mutatták. Én próbáltam elérni a teljes szöveget, de a leghosszabb szöveget a délmagyar.hu-n találtam meg. A város első embere ön kijelentette, megvalósultak az álmok, 1956 hősei győztek, az áldozat, a mártíromság nem volt hiába való, Magyarország ma szabad és független ország, teljes jogú tagja Európának. Azt az ember egyébként különös tekintett arra, hogy se ön, se én nem éltünk 1956-ban, azt tudjuk, hogy a szüleink, vagy nagyszüleink, vagy ki tudja milyen rokonunk 1956-os forradalmi tette, hogyan vezetett 89-hez, 90-hez, az ön szövegében 2010-hez?
Mire gondol a kérdésemet?
Hát arra, hogy mind a két időpontban forradalmi változások történtek.
Én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy nagy változások voltak. 2011-ben nem is beszéltem a 2010-es választásokról, hogy mondatot sem.
Akkor azt majd mindjárt meg fogom keresni.
De 2010-re egy mondatot nem szóltam, mert kifejezetten 1956-ról akartam beszélni, és esetleg 2011-ről, de 2010-ről nem beszéltem. Úgyhogy akkor nem jól idéztek, vagy elkavarodott a szövegben. Nézze, azért 1956. október 23-án kapcsolatban igazából a dilemma az, hogy milyen mélységű lehetett az a diktatúra, és milyen mélységű rendszer lehetett az, ahol emberek szabad...
Igaza van, elnézést, csak térjünk vissza, és nem is Hódmezővásárhely, hanem Dunaszerdahely, a frakcióvezető kiemelt 1956-ot és a 2011-et, az igazság is összeköti. De ha már ez a javítás megtörtént, nem Hódmezővásárhely és nem 2010, akkor árulja már el nekem, hogy 56-ot és 2011-et az igazság miként köti össze?
Azért köti össze, kedves szerkesztő úr, arról beszéltem Hódmezővásárhelyen is, és Dunaszerdahelyen is bővebben, mert szerintem van egy alapvető kérdésem, olyan a magyar társadalom egy jelentős része képtelen szembenézni Ez pedig az, hogy lehet-e az a rendszer jó, amely abból indul ki, vagy amelynek az az alapja, hogy először megölnek 400 honfitársunkat. Nem olyan régen közélemény kutatások láttak napvilágot, amely szerint a Kádár rendszer és maga Kádár János egyik legnépszerűbb történelmi korszakunk, és erről beszéltem Módmezővásárhelyen és Dunaszerdahelyen is, hogy én azt gondolom, hogy itt az igazság és a hamisság egymástól el kell, hogy váljon, hogy mi az igaz, mi a hamis, mi a jó és mi a rossz, mert aki azt mondja, hogy október 23-án emlékezni kell, és tiszteletben kell tartani a mártírok áldozatát, és 56 a legfontosabb nemzeti ünnepünk, az ugyanakkor nem mondhatja azt, hogy a Kádár rendszer rendben van, vagy Kádár János rendben volt, mert egyszerűen egy gyilkos volt, aki 400 embert kivégeztetett, 50 ezer embert pedig bebörtönöztetett.
Azt kérdezem öntől, hogy miközben ön az 1998-2002-es Fideszben semmilyen szereppel nem bírt, vajon megmagyarázható-e az, hogy a Fidesz másodszori kormányra kerülése alkalmából történnek meg az ezzel kapcsolatos kijelentések, miközben az akkor bűncselekményeket elkövetők még nagyobb számban voltak életben 98 és 2002 között, mint 2011-ben?
Minden időszakban, amikor a polgári oldal elnyerte a választópolgárok bizalmát és megkapta a kormányzás lehetőséget, megpróbálkozott az igazságtétellel, de ez nem sikerült.
Beleértve, hogy adott esetben a második világháború, vagy a zsidó kárpótlás, vagy a zsidó...
4. március 19-től gondolom, amit mondok.
Én ezt értem, de ugyanakkor a zsidó kártalanításnak... A mértéke, amit annak idején Svejce József avval jelzett, hogy visszaadta azt a pénzt, amit egyébként, vagy nem fogadta el azt a pénzt, amit megítéltek volna neki az akkori kárpótlás idején, tett különbséget ilyen áldozat és olyan áldozat között, még az első Fidesz kormány alatt. Mint intézkedést szeretném csak megjeleníteni.
Nem tudom pontosan, mire gondol.
Arra, hogy a zsidó és a nem zsidó áldozatok között volt különbség, ami a kártérítés mértékét illette?
Hát, de azt azért ne felejts el, hogy a zsidó közösségek esetén kollektív kártalanítás is van, nem csak egyéni.
Igen, de a kettő nem kompenzálja individuálisan ugyanúgy az embereket.
Ez egy örök vita valóban. Én azt tapasztalom, jó néhány zsidó közösségi vezetővel kapcsolatban vagyok, mint ezt a szélső jobboldali portálok rendszeresen meg is írják. Én azt tapasztalom, hogy 1998 és 2002 között korrekt volt az együttműködés, mind a kártalanítás, mind az igazságtétel, mind pedig a szervezetek támogatása kapcsán. 2002 után radikálisan csökkentek azok az összegek, amelyeket ilyen célra szánt a magyar állam.
Én ezt értem,
csak... 2002 után bocsátkozott olyan perekbe a magyar állam, amely az 1944. március 19-e után elkobzott zsidó javaknak a visszaszolgáltatását megakadályozza jelen pillanatban.
Én ezt értem, csak Komoróczi Géza laudációjában egyébként ez is szerepelt, amit nem tartottak megfelelően a kurátorok akkor, amikor Svejce Józsefet kitüntették volna a Magyar Örökség díjával, mert hogy azt a kárpótlást ő annak idején nem fogadta el. Visszatérve a jelenbe, azt kérdezem öntől, miközben Cvirunc Vancig ember már megkérdezte, és ön mindenkinek válaszolt, ezzel együtt engedje meg, hogy én is megkérdezzem, hogy nincs a minimális hiányérzete se abból adódóan, Orbán Viktornak helye volt Brüsszelben, ez kétség kívüli. De az, hogy a távollétében is meg lehetett volna tartani a Fidesz vesző az állami nagygyűlést az Asztóriánál, erre én a legkülönbözőbb válaszokat hallgattam részint öntől, részint másoktól, de se én, se pedig mindazok, akikkel én beszélgettem itt rádióműsoron belül, nem lettek meggyőzve az ön válaszától. Illetve a többiek válaszától sem.
És úgy gondolja, hogy ez az ország legfontosabb problémája?
Nem, nem. Nézze, ebben az országban a választásokon nagyon sokszor a hangulati tényező döntött, miközben a gazdasága zakatolt.
Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor nagyon bölcs döntést hozott. Ráadásul nem nagyon volt más választása.
Félreértés ne essék, én nem Orbán Viktor döntéséről beszélek, én a Fidesz döntéséről beszélek, amely itt hirtelen egyenlő...
Nem mossuk össze a dolgokat. Ez nem Fidesz rendezvény lett volna, hanem állami rendezvény lett volna. A magyar állam egyik legfontosabb reprezentánsa pedig a miniszterelnök.
Én ezt értem.
A magyar közjogi berendezkedés szerint a legerősebb reprezentánsa a miniszterelnök.
Önnek ebben igaza van, de a miniszterelnök hiányában is kell tudni állami ünnepséget tartani, ha egyébként ő elmegy Brüsszelbe, különös tekintettel arra, amilyen vita korábban a Millával folyt a tekintetben, hogy mennyire legyen egymástól a két helyszín.
Hát az így önmérsékletet tanúsított az állam a civilek javára.
Hát azért, mert el kellett utazni. Jó, de ne haragudjon, ez egy olyan önmérséklet, amit csak azért gyakoroltak, mert Orbán Viktornak el kellett utazni. Egyébként nem gyakorolták ezt az önmérsékletet.
Ne gondolja, hogy nem volt azon vita, hogy egyáltalán bármiféle állami rendezvényre, vagy ilyen típusú állami rendezvényre van-e szükség.
Hát ne haragudjon, ezt most hallom, ezt megelőzően erről egy árva kukkot nem lehetett hallani.
Nem kérdeztek róla soha.
Na de hogyha egyszer... De hogyha ezen vita volt, akkor mit szólt amellett, hogy mégis megtartsák?
Sok érszólt amellett, hogy érdemes lenne október 23-án egy új típusú állami ünnepséget tartani a korábbi 20 éves megemlékezésekhez képest. Ezt Brüsszel, illetve az euróválság keresztül húzta. Ennyi történt.
Ugyanakkor ön is emlékszik még arra a beszédére a miniszterelnök úrnak, amit a Nemzeti Múzeum lépcsőjén mondott, amiben arról volt szó, hogy Brüsszel már ne dirigáljon. Tehát aki ott hallotta a miniszterelnök urat, az ugyan joggal... Tehát
ezért kellett Brüsszelbe mennie.
Hogy ne dirigáljon Brüsszel?
Ezért kellett Brüsszelbe mennie.
Mert hogy ön azt tudja, hogy mi Brüsszelben képes vagyunk dirigálni nem csak az Európai Uniót, hanem azon belül az
Európai... Azt tudom mondani, hogy az Európai Uniónak van egy alapszabálya, ami szerint bizonyos döntéseket 27-1 behangzó igen szavazattal kell meghozni.
Én ezt értem, csak...
Mert nincs ott, akkor nem tud szavazni. Ez viszonylag egyszerű.
Én ezt értem, csak ellentmondásba kerül az ember egyfelől annak, hogy azzal, hát azzal, hogy egyfelől azt mondja, hogy ne dirigáljanak, másfelől pedig, hogy másfelől... Nézze, semmi jelentősége nem lett volna a dolognak, hogyha Orbán Viktor távolétében megtartják ezt az állami ünnepséget. Én elhiszem...
De szerkesztő úr, ha megengedi, hát
mindent
Brüsszel törekvéseire csak úgy lehet nemet mondani, hogyha az ember ott van, nem?
Igaza van, de Orbán Viktor távollétében Kövér László ne utazzon el Dél-Amerikába, Semjén Zsolt ne menjen el Ausztráliába, de inkább maradjon Kövér László, hiszen Semjén Zsoltnak semmilyen tisztsége nincs a Fideszen belül.
Elnézést kérek, még egyszer mondom, hogy állami ünnep volt tervevéve, és Semjén Zsolt Magyarország miniszterelnök helyettes jelen pillanatban, Kövér László pedig házelnök, és bizonyára tudja a szerkesztő, én is elmondtam már önnek. Elmondtam részletesen, hogy hogyan született a brüsszeli...
De rendben, de Brüsszel ki van pipálva?
Mi azt jelenti, hogy a dél-amerikai út valószínűleg sokkal hamarabb fél évvel ezelőtt előkészítésre kerül.
Én ezt értem, de akkor még mindig ott van a köztársasági elnök. Azt értse meg, anélkül, hogy én akarnék valami rugózni. Én azt tudom önnek mondani... Rendben van, de a tévedés... Nézze, a tévedés minimális kockázatával azt szeretném önnek mondani. Ennek a csöpnyi rádióműsornak a nevében, a magam nevében, hogy rossz üzenete van annak, hogyha az utolsó pillanatban a miniszterelnök brüsszeli teendői miatt lemondják az állami ünnepséget, miközben...
Aminek a miniszterelnök lenne a szónoka, értem.
Igen.
Hát de ha egy állami ünnepségnek az a terve, hogy a miniszterelnök a szónoka, és a miniszterelnöknek más dolga van, mondjuk leesik a létráról közben és eltöri a kezét, akkor vagy a lábát, akkor mi van?
Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor akkor törött lábbal begipszelve mondta volna ezt hozzátéve. Ne, most figyeljen! Én
nem találkoztam olyan emberrel Magyarországon, akit ez érdekelt volna, vagy akinek az életét ez befolyásolta, de nyilván én más választói közegben mozgom.
Elnézést, én a magam mozgását azt nem párt preferenciában élem. Halvány lila gőzöm nincs.
Hát
ennek következtében nem tudom...
A embereknek nem ez a problémája, nára, ugye, hogy ezt mondanak.
Rendben van, én ezt tudomásul veszem, másfelől ugyanilyen terjedelemben időben már nem fogunk tudni róla beszélni, és ez természetesen az én kérdezéstechnikámnak a következménye, de amikor arról van szó, hogy Magyarország hogyan áll jobban, mint az Európai Unió, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország politikai megítélése, a politikai, illetve a gazdasági megítélése a politikai vezetők által, illetőleg a gazdasági szakemberek részéről nem teljesen vág egybe.
Hát nézze, érdemes megnézni, mi van Görögországban, és mi van más Európai Uniós országban, és mi van Magyarországon. Hát úgy tudom, most szavaztak Bulgáriában arról, hogy 60%-kal legkevesebb 40%-kal csökkentik átlagban a munkabéreket. Görögországban fizetésképtelen az ország, és még sorolhatnék néhány Európai Uniós országot, ahol nagyon súlyos problémák vannak. Ehhez képest Magyarországon viszonylag stabil a helyzet.
Lehet azt tudni, hogy Magyarországon hasonló intézkedéseket a közeljövőben nem fognak bevezetni, mert olyan mértékben romlik a gazdaság állapota?
Hát a hónapban egészen biztos lehet, hogy nem lesznek ilyen intézkedések, hiszen a költségvetés megteremti az ország működőképességének a stabilitását. Ha az Európai Uniót és az európai gazdaságot elfogja a világválság, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. De az nem rajtunk múlik.
Amikor ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Banknak a számításai az államháztartás hiányát, illetően 2012-ben is a kormány számításai eltérnek egymástól, akkor én kinek higgyek?
Majd a 2012 évig valóságnak, mert minden költségvetési szerv az egy álom, egy vízió, egy terv, egy ilyen értelemben kalkuláció, ha szabad így fogalmaznom. És ma szerintem a világon ember nincs, aki meg tudja jósolni, hogy 2012 második fél évben az európai gazdaság milyen irányba halad, és mi lesz majd a valóság. Tehát a költségvetésből az a valóság, ami megtörténik, és nem az, amit leírnak.
Amikor ön a múlt héten, tehát nem ezen a héten, sőt nem is a múlt héten, hanem talán pénteken azt mondta, hogy 2012 márciusára a Fidesz nem akar devizahiteles látni, illetőleg amikor Kósa Lajos azt mondta, hogy végül is nem tett keresztbe a kormány az IMF-nek, ha ide akart jönni, akkor ám jöjjön ide, akkor némi óvatossággal pénzügyi szakemberek azt mondták, hogy az az eurón mintegy 4-5 forinttal meglátszódott. Akkor, amikor ön ezt mondta, nem is az, hogy az euró amiatt fölmegye az árfolyama, vagy sem, mert ez végül is lehet rövid távú. Ön komolyan gondolta azt, és mi áll a mögött, amikor azt mondta, hogy márciusban a kormány nem szeretne devizahiteles látni Magyarországon? Nézd,
azt tudom mondani, hogy én soha nem gondolkodom a spekulánsok fejével, mert nem vagyok pénzügyi spekuláns. Tehát, hogy egy-egy spekuláns mit olvas ki a szavaimból, egy-egy olyan ember, aki mások veszteségén akar nyerészkedni, ezt rajtam számon ne kérje. Én arra gondoltam, hogy a nemzetközi hitelminősítő intézetek azok naponta leírják, hogy Magyarország szempontjából az egyik legnagyobb kockázat az az arány, ami a devizahiteleseket illeti, hogy az összes adós között nagyon magas a devizahitelek aránya, ebből Magyarország számára kockázat keletkezik, ami megnehezítheti az ország finanszírozását. Ezért úgy gondolom, hogy a nemzetközi pénzügyi befektetők bizalmának megtartása és megerősítése véget legfontosabb feladat, hogy minél kevesebb legyen a devizahitelesek aránya. Másrésztről pedig ugyanezek a devizahitelek, amit nemzetközi pénzügyi intézetek számon kérnek, illetve kifogásolnak, ezek a devizahitelek veszélybe sodorják több mint 1 millió embernek, azaz közel 3,5 millió háztartásnak a biztonságát, az, hogy egyáltalán az embereknek otthona legyen. Ilyen helyzetben a magyar kormánynak lépnie kell, a mindenkori magyar kormánynak lépnie kell.
Én azt kérdezem öntől, hogy látja azt a törékeny egyensúlyt, ami egyfelől abból adódik, hogy az emberek teherbíró képességüknek a határán vannak, másfelől pedig a bankok a pénzügyi tartalékaikat milyen módon élik fel, független attól, hogy nyilvánvaló, hogyha az embernek választania kell, akkor a lakosságot választja, és nem a bankokat, de ez egy olyan demagóg felvetés, amit én nem szeretnék eljátszani. Én csak azt mondanom, hogy azt kérdezem, hogy az egyfelől másfelől az ön beszédében milyen kevésbé jelentkezik, mint amilyen mértékben az ember látja azt, hogy milyen számítások vannak amögött, hogy a bankoknak a teherbíró képessége mennyi ideig tart. Mennyi ideig lehet abban bízni, hogy a magyar állampapírokat vásárolják, a magyar államháztartás fenntartásai lehetővé válik, hol van az a kritikus pont, ahol az embernek azt kell mondania, hogy ennyi és ne tovább, mert a bankok se bírnak többet, amit egyébként Orbán Viktor maga is mondott akkor, amikor a megyei önkormányzatoknak a feladatátvállalása kapcsán az adósságátvállalásáról is szó volt, és arról, hogy a bankokkal valamilyen átütemezési tervet képzel el, ugyanakkor a bankokra is tekintettel kell lenni, ami az ő szövegében akkor jelentkezett először.
Nézze, miután a Fidesz frakcióvezetője vagyok, ezért alaposan kell mérlegelnem minden szempontot. Mérlegelem egy döntés meghozatala, egy frakcióbeli döntés meghozatala, vagy egy parlamenti döntés meghozatala előtt a bankok pénzügyi gazdasági szempontjait is, mert magam is fontosnak tartom azt, hogy az országban a hitelezés jól működjön, ami a gazdasági növekedésnek mindenféleképpen az egyik alapja. De azért ennek nem csak egy szűk keresztmetszetét igyekszem látni, hanem egy nagyobb időtávban gondolkodom, mi azt jelenti, hogy a magyar bankrendszert 20 év távlatában és 20 év jövőjében kell nézni, mert azt nem gondolhatja senki sem, aki tisztességes befektető és komoly befektető, hogy Nyugat-Európában keres egy üzleten 1-2%-ot, Magyarországon mindig gyarmaton, idézőjelbe téve, pedig keres 10%-ot ugyanazon a pénzügyi terméken. Én nem hiszem, hogy ezt Magyarországon meg kellene engedni, és nem hiszem, hogy sajnálom kellene azért a bankokat, mert most annyit fognak keresni egy-egy pénzügyi terméken, mint amennyit egyébként az anyabankok Nyugat-Európában keresnek.
És amikor, elnézést az idő túllépésére, aztán nem kérdezek többet, amikor ön Rogán Antal egybehangzóan azt mondja, hogy nem szabad korlátozni az önkormányzatok adókivetési jogát, ami ugye részint az ingatlanadóval kapcsolatos, részint pedig azzal, hogy más-más adópolitika, tehát hogy megváltozik az adópolitika állam és önkormányzat vonatkozásában, akkor ezt hogyan kell értelmezni?
Hát úgy kell értelmezni, hogy Magyarországon 3200 közösség van, minden közösségnek más a sajátossága, más ingatlan viszonyok, vagyoni jövedelem viszonyok, társadalmi viszonyok vannak Pestnek egy bizonyos kerületében, és mások Budán a 12. vagy a második kerületben. Én azt hiszem, hogy egy települési önkormányzatnak, egy képviselőtestületnek meg kell adni a lehetőséget, hogy differenciáljon. És az adó mértéket, akár a minimumot, akár a maximumot, az ott élő emberek helyi viszonyaihoz próbálja beállítani, és ne legyen egy ilyen országvonal, mert akkorák a különbségek egy-egy település, egy-egy országrész, egy-egy város közösségek között. Erre gondolok alapvetően, hogy a helyiek jobban tudják azt, hogy mi a helyiek teherbíró képessége.
Jó, csak hogyan alakul az ingatlan forgalom akkor, amikor ott, egyfelől ott vannak a devizahiteleseknek a saját gondjai, másrésztről 3%-os vagyonadót is kivethetnek maximálisan, hogy most a forgalmi értékre, vagy a nem tudom milyen értékre.
Biztosan meg mai adóról beszélünk. Hát ezek az adónemek léteznek, nem új adónemekről beszélünk.
De az, hogy az...
Itt azon kezdődött el,
igen,
hogy volt olyan javaslat a gazdasági minisztérium részéről, és volt olyan parlamenti képviselői javaslat, hogy a minimumot és a maximumot a ma kivetett helyi adók tekintetében azt az állam központilag szabályozza újra. Erre mondjuk mi az, hogy nem kell állami szabályozás, hanem helyi szinten döntsék el a képviselőtestületek, hogy mennyi helyi adót, helyi építményadót vetnek ki.
Vajon ön, aki erre meglehetősen nagy hangsúlyt fektetett a Hódmezővásárhelyi, ott emlékpontnak hívják, jól emlékszem?
Igen.
A tevékenységével kapcsolatban, hogy mit jelent az a mondat, hogy a sajnálatos októberi eseményekkel maszatoló kisztitkárok, meg a biszkubillák, meg könnyű nyári öltönyökben sétálnak a zöldövezetekben, míg az 56 utáni megtolások túlélői gyakran nyomorognak és lekapcsolt villany mellett várják a nyugdíjat hozó postást? Ez az utolsó kérdésem.
Azt jelenti, amit mondtam, és ami le van írva abban a szövegben, amit feltetszett olvasni, nem jelent se kevesebbet, se többet. Ez a mai magyar valóság. Az 56-os áldozatok hozzátartozói, vagy az 56-os kárt szenvedettek, illetve börtönviselt emberek jóval rosszabb anyagi körülmények között élnek, mint azok a politikai vezetők és döntéshozók, akik a Kádár rendszerben eldöntötték az ország sorsát.
Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, hogy önben egyébként milyen mértékben van bizonyosság és kétség, az a hangjából mérsékelten derül ki, de majd jövő héten folytatjuk?
Maximálisan örülök.
Köszönöm szépen. Én rendelkezésre állok. Lázár Jánost, a Fidesz frakció vezetőjét hallották.